kimondani mindazt, ami lelkünk nyomja szét, és felégetni múltunk függönyét. Amíg élünk e földön, és csodákra vársz, amíg őseid útján haza találsz, egyforma sorsunk, egy akarat kell, az idő majd összeölel. Szívem egy ország, és az életem sok millió dobbanás. Volt számtalan áldom és ősi áldás. Kezét kulcsolva anyánk az égre néz. Sokáig nem értettem, miért olyan nehéz kimondani mindazt, ami lelkünk nyomja szét, és felégetni múltunk függönyét. És csodákra vársz, amíg őseid útján haza találsz. Egyforma sorsunk, egy akarat kell, az idő.
Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
Bukáni Zakar Zsuzsanna, a Debrecen Ebes-Szepesi Református Egyházközség lelkipásztora, a közelmúltban Ebes díszpolgára lett. A tiszteletes asszony 1993 óta szolgál a Debrecen Református Egyházmegyében. Három felnőtt gyermek édesanyja, férje Buka László festőművésze a Debreceni Református Kollégium Dóci Gimnáziuma közelmúltban nyugdíjba vonult rajztanára. Bukáni Zakar Zsuzsanna Ebesen gyülekezet és templomépítő lelki pásztor is, ami hatalmas feladat, különösen egy családos nő számára, az elismerés apropóján készült Tóth Emese beszélgetése.
Bukáni Zakar Zsuzsanna az Ebesi Református gyülekezet lelki pásztora, azért ez ritkán fordul elő, hogy lelkipásztor díszpolgári címet kap egy településtől, igaz? Vagy én rosszul sejtem ezt?
Nem tudom. Az az igazság, hogy nem néztem utána, hogy mennyire gyakori ez, biztos nem. Én vagyok az egyedül és egyetlen. Nyilván abban valószínűleg egy kicsit kuriózum vagyok, hogy én a saját szülőfalumban vagy községemben vagyok lelkipásztor. Tehát most nem mondom ki a számot, de már 5-össel kezdődik, hogy annyi éve én Ebeshez kötődöm, ott nőttem föl, és 30 éve ott vagyok református lelkész. És nyilván ebben a díjban ez is benne van, hogy ott tani vagyok gyerekkoromtól kezdve.
És nem csak, hogy ott vagy, hanem te úgy ott vagy, hogy templomépítő és gyülekezetépítő lelkipásztorként vagy ott. Szóval ez egy is elég lenne, de így kettő így kombóban már úgy elég vaskos.
Nyilván ez összetartozik egymással. Az az érdekes, hogy én ott nőttem föl, és én 12 éves voltam, amikor egyáltalán hallomás útján eljutott hozzám az, hogy Ebesen van istentisztelet. Ugye ott nem volt templom, nem volt semmiféle hitélet. És úgy tudtam meg 12 évesen, hogy havonta egyszer van egy ilyen falu széli régi iskolában, és akkor én oda elmentem, 6 néni, 2 bácsi, hát a idő hozadéka, hogy mindenkit én temettem aztán el abban a kis kezdő gyülekezetben, és hát innen indult az én egyáltalán református identitásom, ha mondhatjuk így, hogy én azt ott ezzel szembesültem, és hát erről indult úgymond a hitélet. És hát most hála Istennek nagyon-nagyon nem itt tartunk. Ez, ha számba veszem, akkor tényleg a Jóisten lelke előtt nincs akadály, és van valami nagyon-nagyon szép, talán a teremtéshez hasonló történés ez, hogy ami nem létezett, egyszer csak létezővé válik. Akár a templom, akár nyilván ennél az épületnél fontosabb a templomot megtöltő gyülekezet, az élő kövek, hogy hányféle módon van jelen a református egyház. Talán még jelképes is, hogy a falu széléről, egy kis régi iskola épületből, ott vagyunk az abszolút községi középpontban. Szerintem a legszebb épület ebben a református templom. Tehát maga a templom jelenléte, megjelenése is mutatja, hogy a perifériáról a középpontba kerültünk. És ez nagyon-nagyon sokféle módon megmutatkozik, ahogyan az önkormányzattal jól együttműködünk, ahogy az iskolával, óvodával jól együttműködünk, ahogy jelen vagyunk az idősek otthonában is, számtalan olyan helyen. Tehát én nem szeretek nemet mondani, ez nem biztos, hogy mindig jó, de hogy ahová hívnak és lelkészként hívnak, azt gondolom még, hogyha valami picit ilyen faramúci dologba is akarnak hívni, volt már ilyen vállalkozás átadása. De hogy az Isten igényének minden helyzetben és minden kifelé van üzenete, én mindig e felől közelítem meg. Tehát mindent meg lehet csinálni jól is, meg rosszul is, én mindig az Isten igéje felől közelítek, hogy mindenki felé van küldetésem, és minden helyzetben van üzenete az Istennek.
Na most kanyarodjunk már egy picit vissza. Hogy lettél te egyáltalán lelkipásztor? Volt valami indítatás?
Hát ez a 12 éves koromban átélt dolog. Nem tudom, mi ragadott meg, mert semmire nem emlékszem az első istentiszteletekből, csak az
akkor
érzésre.
Akkor voltál először is?
Igen. Igen.
De hogy keveredtél te oda?
Hallottam valami rokonnénitől, hogy van ebben istentisztelet. És egyszerűen azt gondoltam, hogy én azt szeretném megnézni. Azt tudtam, hogy a család református, mert ez így azért, édesanyám révén azért voltak ilyen információim, hogy mind a apám is református, anyám is, azt tudtam, hogy a nagymamám járt gyerekként, kamaszként a Dóczi gimnáziumba, tehát hogy voltak ilyen homályos családi történetek, de hát hitgyakorlása lehetőség nem volt. Utólag aztán édesanyám története is jobban előjöttek, hogy ő tanyasi gyerekként hogy sütötte a kenyeret az úrvacsorához, és hogy ment akkor a konfirmáció, hiszen akkor az természetes volt. De mire hozzánk elérhetett volna, ebben erre igazán nem volt mód.
Na de ott 12 évesen első alkalommal te valami olyat kaptál, ami aztán kész visszavonhatatlan volt, és el volt eleve rendelve, hogy akkor Zsuzsannából lelkipásztor lesz. Te mit kaptál ott akkor? El tudod mondani?
Nem kaptam, mondom, olyat nem kaptam, amire emlékeznék, hanem azt éreztem csak, hogy én máskor is szeretnék eljönni.
Hát egy érzést kaptam.
Egy érzést kaptam, pedig hát kicsit azért olyan ódonos jellege volt, tehát ez 12 évesen érzi az elme, hogy ilyen régies, öregasszonyos, stb.
Hát de pont ez volt a misztérium.
Hát volt egy misztérium benne, és valahogy egy ilyen gyerekkori érzés mindig volt bennem egy ilyen természetes Isten tudat. Tehát, hogy mióta az eszemetől mindig imádkoztam. Nem tudom, honnan vettem. Ez biztos a jó Isten titka. Tehát, hogy én, lehet ez is, hogy minden jó valamire, hogy én olyan félős gyerek voltam, és mindig úgy éreztem, hogy a félelmemről valakivel kell beszélni, és ilyen természetes volt, hogy ezt az Istennek mondom. Ezt nem tudom, mint ahogy a óvodás hittanórán megéltem, hogy egy gyereknek nem kell elkezdeni magyarázni, hogy mi az, hogy Isten. Elkezd az ember az Istenről beszélni, és vagy hogy egy gyerek érzi. És valami ilyen volt bennem is, és hát nyilván abból aztán nagyon nagy utat tettem meg.
Jó, de emlékszel, hogy mitől féltél gyerekként, ami imádkozásra kényszerítette te magad gyermeki módján?
Hát a világbékét én tartottam fenn a imádságaimmal, mert a háború, és ez most, a mostani elmúlt két évben nagyon sokszor eszembe jutottak a gyerekkori imádságaim. Lehet, hogy egyszerűen ez a szovjet filmeknek a hatása volt, mert ugye mindegyik háborús film volt, tehát egyszerűen nekem az olyan félelmetes volt, úgy elképzeltem, hogy most itt jön az ellenség, és menekülni kell is föl, tehát hogy a gyerekhez eljutnak ezek a dolgok, és egyszerűen ez volt talán a legmeghatározóbb. És akkor a Jóistenhez én minden este imádkoztam, hogy ne legyen háború.
Hú, de aranyos voltál. És mikor vált nyilvánvalóvá, hogy te akkor a teológia felé veszed az utadat, és akkor itt beiratkozol, felvételizel, stb.?
Gimnazista voltam, és akkor volt bennem egy ilyen érzés, 15 éves voltam, hogy én szeretnék tanulni az Isten dolgairól. Aztán megkérdeztem a lelkipásztort, néhai pap Csaba, nagy tiszteletű urat, és akkor ő mondta, hogy hát a teológia az az intézmény, ahol lehet az Isten dolgairól tanulni, de nem az volt bennem, hogy én lelkész szeretnék lenni, csak az, hogy az Isten dolgaival kell foglalkoznom. És utána gimnazista voltam még, amikor megismertem a férjemet, és ő volt az az ember, akivel olyan igazán őszintén tudtunk arról beszélni, hogy ő is egy hívő családban nőtt fel, és hogy templomban jár, és neki is ez egy nagy élmény volt, hogy talál egy fiatal gimnazista lányt, aki jár istentiszteletre, és a teológián gondolkozik, tehát ez egy nagyon komoly közös téma volt akkor, és hát nyilván azóta is, és az jó volt így megosztani, információkat jutni, még gimnazista voltam, bementünk a református kollégiumba, megnéztük, tehát hogy úgy elindult ez bennem, de igazán, hogy lelkész leszek, már teológus voltam első éves, amikor olyan igazi elhívás, tudatom lett, hogy igen, az Isten ezt akarja, és végig a 10 fél éves tanulmányok, minden vizsgaidőszak, minden esemény megerősítette ebben, tehát olyan hátszelet kaptam a Jóistentől, hogy vitt előre, hogy igen, ennek így kell lennie, és hát így is lett.
És azt mondtad, hogy tanulni akartál az Isten dolgairól. Mi volt az, ami érdekelt? Mit szerettél volna megtudni, vagy mit vártál ezektől a tanulmányoktól, hogy majd milyen irányban elégítik ki az ifjúkori kíváncsiságodat?
Nyilván a Biblia volt a középpontban, tehát én nagyon megértem azokat, akik mondják, már most ugye lelkészként másképp látom, hogy hát olvasom, de nem értem, mert én is kaptam
nagyon nehéz.
Kaptam jó kis Károli, jó kis poros volt, kis szakadt volt, és akkor emlékszem, hogy a Királyok könyvét kezdtem olvasni, az olyan misztikusan hangzott, kicsit olyan egyiptomi beütés, Egyiptom a kedvenc történelmi időszakon volt az ókor, tehát azt úgy mindig nagyon érdekelt ez a dolog, és akkor hogy Királyok könyv, vagy fú, ott ugye Királyok völgye, Egyiptom, vagy mi, és hát semmire nem emlékszem, hogy mit olvastam, mert hát nyilván az nem olyan, hogy most akkor valami maradandó megmarad az emberben. Az viszont érdekes, hogy éreztem, hogy olvasni kell akkor is. Tehát mindenféleképpen olvasni kell, és hogy pont az, hogy akkor van egy hely, ahol majd megértem, hogy mi ez a Királyok könyve, hát remélem azóta sikerült ezt is megérteni. Legalábbis egy részét, igen.
Említetted a férjedet, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én egy kicsit beleláthatok ebbe a házasságba, mert sok interjút készítettem Buka Lászlóval, és aki festőművész, és ugye a Dóciból ment nyugdíjba rajztanárként, és annyit tudok, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, ez egy nagyon jól működő házasság. Én ezt úgy látom, és amikor Lacival beszélgettem, az ő szavaiból is úgy vettem ki, hogy itt valami nagyon nagy összhang van közöttetek. Te is úgy élted? Tedd meg, hogy ez egy nagy szerelem.
Nyilván ez egy fontos dolog volt, hogy ilyen sok közös pontunk van. Hát akkor ez a 80-as években nem volt természetes, hogy keresztény hit és egyet az Isten dolgai ilyen központi szerepet játszanak két fiatal életében. Hát nyilván azóta pedig a megélt 31 néhány évben, hogy ő is a egyházhoz kötődött a munkahelye révén is, és hát voltak éppen nagyon sok mindent közösen vittünk. Ez nagyon jó. Ugyanakkor ő is mindig elmondja, és én is így érzem, de lehet, hogy ez már csak a időskori rigoja, hogy jó, hogy nem ugyanazt a hivatást tűztük. Tehát én lelkész nő vagyok, és nem vagyok lelkészné, és lehet, hogy nekem nehezebb lett volna lelkész férj mellett. És ő is mindig elmondja, hogy nagyon örül, hogy nem pedagógus. Felesége volt, tehát, hogy ez így együtt is, de azért azt a kellő mozgásteret megadva a másiknak. Talán ez lehet az egyik ilyen titok, hogy nem voltunk arra rákényszerítve, hogy közvetlen munkatársai legyünk egymásnak, hogy mondjuk egy helyen tanítunk, vagy egy gyülekezetben együtt szolgálunk. Biztos annak is megvan a maga kegyelmi ajándék, amikor egy lelkész házas pár békében és harmóniában tud együtt szolgálni. Ezt biztos azért nem adta így a Jóisten, lehet, hogy nem is lettem volna rá alkalmas, de mégis egy olyan férjem volt, akinek nem kellett magyarázni a hit dolgait, meg a lelkészi hivatással együtt járó dolgokat, nem volt könnyű nőként. Tehát ezért ez, én azt látom, hogy nagyon sok nő meg is bicsaklik a pályán. Ugye anyának lenni más, mint apának lenni. Hát ott az ember teste jobban igénybe van véve, és nem úgy van, hogy gyerekem született, és másnap ugyanúgy folytatom a munkámat. Nyilván az, hogy én tudtam, ugye 3 gyermekünk született, hál' Istennek már felnőttek, hogy a Jóisten mindig megadta a körülményeket, a nagyszülők nagyon-nagyon sokat segítettek, tehát nélkülük nem ment volna. Ebben a háttérben nekem volt stabilitás, és úgy szagondolva, és nagyon hálás vagyok ezért.
De már unoka is van. Hány?
1-2 éves, és egy érkezőben lévő, május elején érkezik a másik. Van egy Benyáminunk, és érkezik egy kis Boldizsár. Ugye a 2 nagyobb gyermekem, ők már házasok, és most egy-egy gyermek lesz. Hát ez a bónusz. Ez tényleg az unoka élmény olyan dolgokat, érzelmeket hoz felszínre az emberből, ami tényleg, tehát az, hogy jutalom azért, mert szülő voltál, és küzdöttél egy csomó, ez nagyon igaz.
Bukáni Zakar Zsuzsanna, a Debrecen Ebes-Szepesi Református Egyházközség lelkipásztora, a közelmúltban Ebes díszpolgára lett. Ebből az alkalomból készült elhangzott beszélgetésünk.
Indultam volna azonnal, ha nem kecsegtet haszonnal. Még két sör, így azonban lett egy kevés kespét. A jó cél az nem hiányzott, megváltottuk a világot. A nemesebb célt pont kilátott, azt hittem belefér. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget lettem. Én az áldozat, de velem a rossz indulat végzett. Pimos akoti, ugye az nem vallana rám, mondtam már milyen csinos vagy ma, babám. Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szánj meg most két ölelő karoddal. Láttam, nem írta ki, vagy az aksi már nem bírta ki. Igen, mondtad, hogy majd hívja, mint végzel, de hát tudod, addig nem volt térerő, utána meg a fényevő. Éljenek meg érkező, seregen nekem futott. Eskü nem én voltam, hanem a körülmények véget vettem. Én az áldozat, velem a rossz indulat végzett. Kimosakodni, ugye az nem vallana rám, mondtam már, milyen csinos vagy ma, papám. Szánalmas, tudom szánalmas, amit csinálok, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis dalommal, hát szállj meg most két ölelő karoddal. Szánalmas, igen, szánalmas, amit csinálunk, de egy szánalmas hibát csak-csak kiváltok. Ezzel a szánalmas, ó, szánalmas kis karunkkal, hát szálljunk meg egymást ölelő karunkkal.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért műsorunk. Az elmúlt két órában Papp Beatrixet hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk itt a 94,4 MHz-en. Internetes elérhetőségünk velemény@europaradio.hu. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét János evangéliuma 8. részének 7. és azt követő verseiből hallgassuk meg. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Az írástudók és farizeusok ismét alkalmat találtak arra, hogy Jézust kísértsék. Oda vittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, és megkérdezték a mestert, hogy ő mit mond, mit tegyenek, hiszen a mózesi törvények szerint ilyen esetben meg kell kövezni az illetőt. Sarokba akarták szorítani az urat, hiszen emberileg nézve itt nem lehet jó választ adni. Ha Jézus azt mondja, hogy kövezzék meg, akkor azt mondják rá, hogy milyen kegyetlen. A messiás nem mondana ilyet. Ha meg azt mondja, hogy ne bántsátok, akkor azt kiabálják rá, hogy bűnpártoló. A megváltó azonban olyan kijelentést tesz, amire senki nem számított. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. A vádlókban meghűlt a vér. Tudták, hogy egyikük sem bűntelen, hogy kivétel nélkül valamennyiüknek megvan a maga bűne. Hoppon maradtak, nem vitatkoztak tovább. Ledobták a köveket és eltávoztak onnan. Nem maradt ott senki, csak Jézus és az asszony. Egyrészt örömteli ennek a történetnek a végkicsengése, hiszen Jézus megmentette ezt az asszonyt és nem ítélte el. Ugyanakkor mégis van benne valami szomorú, ami nem más, mint a farizeusok és írástudók cselekedete. Jézus szavait hallva belátták. Elismerték azt, hogy bűnösök, de sajnálatos módon a bűneikkel nem Jézushoz siettek, hanem épp ellenkezőleg elmentek tőle, jó messzire. Ott volt az áldott orvos, aki őket is meg tudta volna szabadítani, aki nekik is bűnbocsánatot adott volna, ehelyett ők az ellenkező irányba mentek. Nem szeretjük hallani, de mi sem vagyunk bűntelenek. Lehet, hogy a polgári törvénykönyv szerint nincs bennünk hiba, de Isten törvényei ellen nap mint nap vétünk. Fontos, hogy a bűneinket belátva ne elrejtőzzünk Jézus elől, hanem sokkal inkább siessünk hozzá, leborulva előtte, és kérve tőle az új, benne való életet. Itt a földön ugyan ki lehet őt kerülni, de ama napon színe elé kell állni, és ott már nem lesznek kibúvók. Ott csak örök élet, vagy örök halál lesz. Menjünk elébe az ítéletnek, azaz még most itt a földön siessünk Jézushoz, és valljuk meg bűneinket, hiszen ő hű és igaz, és megbocsátja azokat. A mai igemagyarázat a Mérki és Tibor szállási gyülekezetekben szolgáló Hollós István lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.